Itt vagyunk hát az Isten tiszteleten, de hol is vagyunk, miben is vagyunk. Minden nyit, mindenhová már lehet menni lassan, az ember visszakapta a szabadságát, vagy annak az illúzióját. Elindult egy kvázi új tanév, nem olyan régen mentek a kisgyerekeink is, mert mindegyik újrai iskolába, és rájöttünk, hogy mindent kinőttek, úgyhogy mentünk tornacipőket meg mindent venni, és egy csomó szülővel találkoztunk ezeken a helyeken, akik szintén rájöttek, hogy a két hónap az egy nyári szünet, ami kimaradt. És elindult újra minden, majd egy hónap múlva újra nyári szünet lesz, és van azért egy ilyen furcsasága ennek az időszaknak. De amiben még most vagyunk, az egy érdekes vákum, hiszen mennybe menetel ünnepe volt csütörtökön, talán láttátok a kis bejelentkezést is a gyülekezeti oldalon, és jövő héten vasárnap pedig pünkös lesz, és egy nagyon feszült időszak ez igazából, amikor Jézus elmegy, és azt mondja, hogy ne távozzatok el, és imádkozzatok, meg majd jön az atya ígérete, meg nem értenek semmit az egészből, és várnak, és imádkoznak, és azt a dolgot várják, amiért nem tehetnek semmit, mert a Szent Lelket nem lehet lerángatni az égből, hanem a Szent Lélek az elküldi Isten is kitöltetik, és azt tényleg csak várni lehet, kiáltani érte. Itt tartunk, ebben a helyzetben vagyunk most. És közben a gyülekezetben Jóel próféta könyvét vesszük végig, és ennek a sorozatnak az utolsó része jön ma. Jóel könyvének a 4. fejezetéből fogom felolvasni mind a 21 verset. Előzetesen annyit szeretnék elmondani, hiszen nem biztos, hogy olvastátok, vagy hallottátok, hogy Jóel próféta egy olyan időszakban van Izraelben jelen és szolgál, amikor egy sáskajárás és nagy természeti csapások történnek, és ebben a természeti csapásban, ezekben az időkben hívja Isten népét arra, hogy forduljanak Istenhez, a papok sírjanak és kiáltsanak, hogy álljon le ez a csapás, a nép pedig térjen meg, és forduljon az ő Istenéhez, és nagyon sok ígéret van abban, ebben a könyvben arról, hogy Isten kárpótol a pusztulás után, és hogy kitölti a lelkét, és rendkívüli dolgok fognak történni. Az elmúlt héten egy nagyon nyílt és világos megtérésre hívás hangzott el a gyülekezetben, és ennek az ívnek a végén hangzik el Jóel könyvének a 4. fejezete, mind a 21 verset olvasom. Mert íme azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közt tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Népemre sorsot vetettek, a fiúkat parázna nőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak. Hát nektek mi bajotok van velem, Tirusz, Szidón és Filisztea tartományai? Bántottalak én valamivel benneteket, amiért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani engem, nagyon hamar visszaadom nektek azt, amivel bántatok. Hiszen elvettétek tőlem az ezüstöt és az aranyat, kincseim legjavát, templomaitokba vittétek. Júda és Jeruzsálem fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze kerüljenek hazájuktól. De én visszahívom őket onnan, ahová eladtátok őket, és visszaadom nektek azt, amivel őket bántottátok. Fiaitokat és leányaitokat a júdaiaknak adom, azok pedig eladják őket a sábaiaknak, a távoli népnek. Megmondta az Úr. Hirdessétek ki ezt a népek közt, készüljetek fel a háborúra, buzdítsátok a vitézeket, jöjjenek, vonuljanak föl a harcosok mind, kovácsoljatok kapáitokból kardokat, metszőkéseitekből dárdákat, mondja még a gyáva is, vitéz vagyok, jöjjetek sietveti népek, gyülekezzetek ide mindenfelől. Vezesd, Uram, vitézeidet, induljanak, vonuljanak a népek Jósáfát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Eresszétek rá a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Felharsan az Úr hangja a Sionról, menj dörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az Úr, és erőssége lesz Izrael fiainak. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki szent hegyemen a Sionon lakik, szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Azon a napon majd muscsorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi Sittim völgyét. Egyiptom pusztaság lesz, Edom pedig sivár puszta a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Megfizetek majd a vérontásért, nem engedem azt, hogy büntetlen maradjon. Az Úr a Sionon lakik. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt, mikor arról beszéltem a második fejezet alapján, hogy Isten azt ígéri, hogy kárpótollak az elveszettekért, és újat cselekszem, akkor is úgy vezettem be az igehirdetést, hogy valahol az elején, amikor meghallunk egy ilyen szót, egy ilyen igét, akkor két út van előttünk, és most is ugyanebben a helyzetben vagyunk. Vagy azt mondjuk, hogy hát szép-szép, de kár, hogy ezen a vasárnap reggelen egy ilyen dühös prófétát kell hallgatnunk, aki felhúzott a szomszédja, és azt mondta neki, hogy na majd jól megbüntet téged az Isten. El tudjuk képzelni talán az összehúzott szemöldökét és a ráncos somlokát, és azt mondhatjuk, hogy hát kár, hogy ilyet is leírtak, hát van ilyen is, köszönjük szépen, de hát nekünk ehhez semmi közünk. Mi Krisztusban vagyunk, mi keresztények vagyunk, hogyan is tudnánk ehhez kapcsolódni. Meg eleve, az Isten nem ilyen. A másik út pedig, hogy azt mondjuk ezen a ponton, hogy bármennyire is nehéz ezt most megérteni, bármennyire is idegen akár ezek a nevek, a fogalmak, a képek, bármennyire is lehet, hogy nem értjük meg minden részletét, és nem tudjuk minden egyes mozaikot megmagyarázni, de mégis ez Isten szava és igéje. És valahogy ebből élet származik nekünk. Valahogy ebből Isten tanítani akar bennünket. És én sem vagyok könnyű helyzetben abból a szempontból, hogy szóról szóra nem fogom most ezt az egész fejezetet végigmagyarázni, hanem három fókuszt szeretnék hozni erre mai Isten tiszteletre, ami által Isten megszólíthat bennünket, és hívjuk és várjuk az ő szent lelkét, hogy tanítson bennünket ma is. Az első fókusz az lesz, hogy mit mond ez a szakasz Istenről. A második a tér, az idő és a történések fókusza ebben a fejezetben. És a harmadik nagyon fontos kérdés, hogy vajon kiknek szól ez az ítélet. Mit mond ez a szakasz Istenről? Hányszor hallom azt, és itt a szószékről is az utóbbi hetekben többször mondtam már, hogy mennyire kínálkozik a lehetőség, hogyha elolvassuk ezt a szakaszt, azt mondjuk, hogy hát ez biztos, hogy nem a mi Istenünk. Hogy lehet, hogy az Isten, akiről itt olvasunk, olyan dolgokat mond, mint háború, mint bosszú, mint azt mondja, hogy emlékszem, hogy mit csináltál, és meg foglak érte büntetni. Isten, aki azt mondja, hogy készítsünk a metszőollókból, vagy nem tudom, metszőkésekből fegyvereket, bosszú, vér és mindenféle ijesztő dolgok. És nagyon-nagyon könnyű azt mondani erre, hogy hát azért Krisztusban ez a dolog úgy enyhült, és ez az Ószövetség Istene. Néha hallom azt is, hogy hát Jézus és a szeretet tanítása mennyire más, mint az Ószövetség, és azért tudunk mondani néhány olyan helyet, ahol ugye Jézus se kedves egyáltalán, hanem nagyon is kemény, és az ítéletnek a képeit használja ő is nagyon sok tekintetben. Kihívás elé állít bennünket ez a szakasz, mert nagyon-nagyon könnyű és nagyon kívánatos domestikálni az Istent. Azaz, egy kicsit háziasítani, megszeridíteni. Ne legyen olyan vad és kiszámíthatatlan. Istent biztonságossá szeretnénk tenni. Azért, hogy kapcsolódni merünk hozzá. Isten jó. Isten a szeretet. Egyébként ez így van, ez a lénye és a lényege. Isten, ami szerető mennyei atyánk, aki hazavár bennünket, az ő karjaiba ölel minket, akire számíthatunk, aki hordoz. Biztos ismétek azt, amikor a homok, a lábnyomok a homokparton, és akkor, hogy amikor az életed legnehezebb pillanatai voltak, akkor én hordoztalak. Van egy ilyen kis mondás, egy ilyen plakát. Igen. Nagyon könnyen esünk ebbe a szélsőségbe, nevezzük nyugodtan szélsőségnek. És azt, hogy Isten, az ég és a föld ura, a teremtő, a mindenható Isten egyébként egy szuverén úr, aki azt tesz, amit akar, és nem tartozik nekünk semmiféle magyarázattal, és aki életet ad és elvesz, és aki, ha kell, pusztít, és ha kell, épít. és aki természeti erők működését engedi, hogy történjenek ezen a földön, amitől mi néha szenvedünk. Ez az ég és a föld ura nagyon nehezen egyeztethető össze azzal, ami Isten háziasított formája. Direkt fogalmazok ilyen szélsőségesen. Kihívás számunkra is nem is teljesen oldódik fel ez a feszültség, hanem Isten elé mehetünk ezzel, hogy Uram, segíts egybelátni mindazt, amit rólad mond a Szentírás. Akkor Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy felülírjam a törvényt, hanem hogy betöltsem, és egy ióta sem veszik el a törvényből. Megerősítette, hogy Isten szava és ígéje igaz. És ez az egész a mi Istenünk. Jézus Krisztusban atyánká lett, de ettől még ő a félelmetes Isten. A rejtőzködő Isten, aki kijelenti magát, de nem tudhatunk meg róla mindent. Ne gondoljuk, hogy Istent nem csak, hogy így háziasítjuk, de úgy kiismerhetjük, mintha tényleg a jó szomszédunk lenne, akiről tudjuk, hogy mikor kell és mikor fekszik. Akit ismerjük, akinek tudjuk, hogy hogyan járhatunk a kedvébe. Isten felfoghatatlan és kiszámíthatatlan. De természetesen egyszerre atyánk a Krisztusban. Azért lett emberré, hogy megfoghatóbbá váljon a számunkra. De ettől még ő az ítélet ura. Vele van dolgunk. Térben, időben és történésben mi áll most itt előttünk? Tényleg csak egy nagy rátekintést tegyünk erre a szakaszra. Nagyon fontos, hogy a prófétai könyvekben a tér és az idő gyakran relatív. Ami azt jelenti, hogy bár kapcsolódik a próféta jelenének egy konkrét eseményéhez, akár egy fogságba vitelhez, akár egy idegen támadáshoz, akár valamilyen konkrét történeti eseményhez, de amit mond, az az idő felett áll. Azaz vonatkozik a próféta jelenére az ott is, akkorra, hogy Isten igazságot szolgáltat, de vonatkozik későbbi időkre is, és rámutat Isten nagy és egyetemes ítéletére, amely majd eljön az utolsó napon. Az idő tehát így ebben a helyzetben és itt viszonylag relatív. Az utolsó időknek, az ítéletnek a képeit látjuk itt, amit máshol is megtalálunk a Szentírásban, úgy mint háború, úgy mint aratás, ami ijesztő, véres és igazából brutális is. Az apokalipszisnek a képeit, amikor megrendül a föld, amikor a nap elsötétül, olyan dolgokat, amelyek valószínűleg félelemmel töltetnek el bennünket. Még nehezebb, hogy nem lehet az időt megfogni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondhatnánk, hogy ez ekkor volt, vagy ekkor lesz, és megint csak biztonságos lenne a számunkra tudni, hogy mikor, és hol, és hogyan fog ez történni. De itt ebben a szakaszban az idő, idő feletti. És arról beszél, hogy újra és újra eljöhetnek ezek az idők, és egyszer majd az utolsó napon el fog jönni, amikor Isten ítéletet tart. Ami különösen is izgalmas a számomra ebben a szakaszban, az az, hogy hogy van jelen a tér. Ha elolvassuk akár többször ezt a szakaszt, akkor a konkrétumok mellett, hogy Isten elhívja a népeket és ítéletet tart felettük, van egy-két olyan motívum, ami visszatér, és aminek megint csak üzenete lehet a számunkra. Az egyik ilyen, ami jellemzi ezt a teret, amiről a próféta itt beszél, az a beszorítottság. Az ítélet eleve nem egy nagy síkságon és egy szabad területen zajlik, hanem egy völgyben. Gondoljuk csak el, stratégiailag ez milyen jó döntés, hiszen ha az ellenséget szeretnénk semlegesíteni, akkor be kell szorítani valahogy egy meghatározó helyre. Nyilván egy nagy mezőn, egy nagy síkságon sokkal nehezebb megnyerni bármilyen csatát is. Isten ellenségei ebbe a fajta beszűkültségbe kerülnek, amiben nem azt kell érteni feltétlenül, hogy az utolsó ítélet, hogy mindenki ott fog állni egy völgybe, és akkor várja, hogy mit mond az Isten, hanem ez a beszűkültség, ez a beszorítottság azt jelenti, hogy Isten elől nem lehet kitérni. Nem lehet elrejtőzni. Nem lehet megúszni. Nem lehet elslisszanni valahogy. Hanem Isten egy völgyben, egy beszorított állapotba kényszeríti az ő ellenségeit. Ez a fajta beszorítottság, amikor például elsötétül a nap, ugyanúgy jelentkezik, hiszen ki tudná irányítani ezt a dolgot? Irányíthatatlan. Csak az Isten tudja irányítani. A másik az, ahogyan folyamatok megfordulnak ebben a szakaszban. eladták, gyakorlatilag mondhatnánk így, rabszolgának Izrael fiait, és Isten azt mondja, visszahívom őket. Elindultak folyamatok, és azokat az Isten visszafordítja. De ilyen dolgokat is látunk, mint a szerszámból fegyver lesz, a gyávából vitéz. Átalakulás, változás, az életből halál, és a halálból élet. Olyan, mint a vajúdásnak, a születésnek a képei, amelyeket az Új Szövetségből ismerünk, amikor az utolsó időkről beszél Jézus. A tér tehát nagyon meghatározó, és mind arra mutat, hogy Isten cselekszik, hogy Isten uralkodik. Mert mi történik ebben a szakaszban? Az történik, hogy Isten megmutatja és elmondja az ő népének, hogy ő emlékezik és igazságot szolgáltat. Igazságot szolgáltat és bosszút áll. Ez az a dolog, ami valószínűleg kulturálisan a leginkább kiveri a biztosítékot bennünk, vagy lehet, nem tudom mennyire. Mi az, hogy bosszút áll? De ragadjuk meg akkor innen. Isten igazságos. Azt látjuk, hogy az történik, hogy nem csak ő emlékezik, de harcba hívja az ő népét, és ez a harc tulajdonképpen egy nagy, globális, apokaliptikus harcán növi ki magát. És közben ebben a harcban Isten biztonságot és békét ad és ígér az ő népének. És itt egy pillanatra álljunk meg. Mert miközben az érzékeny, civilizált lelkünk felsziszen arra, hogy Isten bosszút áll, ha ezek a szavak Isten igéi már pedig azok, akkor ez és számtalan más hely a Szentírásban arra utal, hogy Isten igazságos, és Isten emlékezik. És ez evangélium. Gondoljunk csak bele, csak az általunk ismert történelemben mennyi igazságtalanság, gonoszság történt, és mennyi vajon az, amire mi se tudhatunk, mert az emlékezet befette. De Isten emlékezik. És bár itt ebben a szakaszban az Isten népe iránt elkövetett vétkekről van szó, hiszem, hogy a Teremtő Isten mindenre emlékezik. Ráadásul nem úgy emlékezik, mint mi emberek. Biztos tapasztaltátok azt, amikor valakivel beszélgettek ezelőtt 10-15-20 évvel, vagy régebben történt dolgokról, és rájöttök, hogy a másik másként emlékezik rá. Vagy a másik hívja fel a figyelmeteket, hogy ti emlékeztek rá másként. Isten emlékezete nem torzul, nem válik szelektívé, nem szépíti a dolgokat, hanem számon tart. És ha Isten emlékezik, akkor az reménység is, hogy van igazság és végső igazságszolgáltatás ezen a világon. Isten ítélete és Isten oltalma egyszerre történik ebben a szakaszban, és ennek a szakasznak minden apokaliptikus és nehéz képében. Na jó, de kik Isten ellenségei? Kinek szól ez az egész? Nyilván ott és akkor viszonylag egyszerű lokalizálni a prófétai jelenben mindazokat, az elnyomókat és ellenségeket, akik bántották az Isten népét, akik akár az Isten ítéletének az eszközei is voltak, mindazokat, akik igazságtalanok voltak. Isten azonosul az a népével, és úgy beszél, hogy tulajdonképpen engem bántottatok, nem csak a népet. De amikor az ítélet képeiről és Isten igazságáról beszélünk, akkor tágítani kell ezt a képet. És tulajdonképpen mindazoknak szól, és Isten ítélete mindazokra vonatkozik, akik Isten ellenségei a szónak abban az értelmében, hogy az Isten törvénye ellen gonoszságot és bűnt követnek el ebben a világban. Vonatkozik ez minden elnyomóra. Mindenki, aki úgy bántja a másikat és uralkodik felette, és úgy használja ki, ahogyan azt az Isten szava és az Isten törvénye ellen van. És lehet, hogy ez túl általánosnak hangzik, de engedjük bele magunkat ebbe, hogy ennek egyetemes tartalma is van. Mindazok a gyilkosok, tolvajok és elnyomók, akik a másikon uralkodnak és akik kizsákmányolják a szegényt, azoknak van mitől félniük az Isten ítéletétől. És ez valahol felszabadító, és ez valahol reményt ad. Pláne azért, mert ez nem egy kedves monda, vagy egy szép lírai költemény, hogy reméljük, hogy majd a végén minden kiderül, és minden rendben lesz, hanem ez Isten égéje és Isten szava. És ha közvetlen környezetedre gondolsz, mindarra sok igazságtalanságra, akár amit látsz, és amit nem tudsz változtatni, akkor azt mondhatod, hogy lesz végső igazságszolgáltatás. Isten emlékezik. Hogyha látod, hogy olyan folyamatok zajlanak a környezetedben, a városodban, az országodban, hogy emberek lopnak, uralkodnak másokon, és semmi következménye nincs, akkor téged ez az ige vigasztal, hogy Isten emlékezik. És nem azért vigasztal, hogy kárörvendő légy, hanem hogy nem lehet büntetlenül ezt folyamatosan tenni, akkor is, ha látszólag ennek nincs most következménye. De talán hozzátok is már kezd elérni, hogy ebből a dologból mi nem vonhatjuk ki magunkat. Úgy, ahogy az Istenről alkotott elképzelésünket, gondolatainkat, tapasztalatunkat, hitvallásukat nem szakíthatjuk részekre, hogy az Isten nem ilyen, hanem csak olyan, amilyennek én gondolom, hanem olyan, amilyennek a Biblia bemutatja egyben, ugyanúgy nem oszthatjuk a világot azokra a gonosz emberekre, akik láthatóan gonoszak és elnyomók, és igazán meg is érdemlik az Isten ítéletét, még lehet, hogy így örülünk is, hogy majd végén majd megtudják, milyen jó lesz. Meg ránk, akik azért nem vagyunk annyira rosszak, mert én biztosan vagyok Isten ellensége, főleg a keresztény vagyok. Hát én jó vagyok, meg egy kis ember vagyok, hát én nem csinálok ilyeneket. Mert a helyzet az, hogy a bűn miatt mindnyájan Isten ellenségei vagyunk. Amikor Jézus beszél az utolsó ítéletről, akkor használ egy példázatot. A juhok és a kecskék példázatát. Ahol mindenki szeretne juh lenni, és a jobb keze felől állni. És most szeretném felolvasni azt, hogy mit mond a bal keze felől állóknak, akik mennek az ítéletre. Ezt mondja. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Ekkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyen legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Hát ez alapján ezt nem kell tovább magyarázni, azt hiszem, és könnyen mondhatnánk, hogy na jó, de túl magas a mérce. Ennek senki nem tud megfelelni. Igen. Ennek senki nem tud megfelelni. De ez a felismerés vihet bennünket Istenhez. Ez a felismerés, hogy miközben lehet, hogy a példázat képei túlzóak, és képtelenség mindenkit meglátogatni, aki börtönben van, értitek? Képtelenség mindenkinek enni adni, aki éhes. De vajon hányszor történik meg ez tényleg olyankor, amikor lehetőségünk lenne rá? Mert alapvetően önző az ember, és önmagunk körül forgunk, és ez mindannyiunkat érint valamilyen módon. De az evangélium az, hogy sem Jóel könyvében, sem Krisztus szavaiban nem itt ér véget a történet. A történet nem a haragos Isten ítéletéről szóló dörgedelmes szó, amiről majd vagy megtörténik, vagy nem az utolsó napon meglátjuk, hanem Istenhez hív. Jóel is így fejezi be, de népét megoltalmazza az Úr, és erőssége lesz Izrael fiainak. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek, aki szent hegyemen a Sionon lakom. Isten ugyanis hűséges az ő szövetségéhez. Még a saját népe is tud Isten ellensége lenni, és elfordulni tőle, és nem különbnek lenni, mint az idegen népek. De Istennél van az oltalom és a menedék, és ahogy az András múlt héten szólt, nagyon hálásak lehetünk, hogy ebben a korban élünk. A Szentlélek kitöltetése után, abban a kegyelmi időben, amikor Krisztusban Isten magához hív. És miközben Isten felfedi számunkra azt, hogy ő igaz, hogy neki van igazsága, és mindannyian valamilyen módon Isten ellenségeivé tudunk válni, és azok vagyunk, ő Krisztusban utat készített magához. Oltalom van nála, menedék és élet, mert Krisztus elhordozta a bűneink büntetését és az Isten ítélete feletti haragját, és aki benne hisz, az megmenekül. Ez az evangélium. Ezt hallottátok valószínűleg többen már nagyon sokszor. Itt és most, akkor is, ha Krisztushoz tartozónak vallod magadat mégis, a visszatérésre és a hozzáfordulásra hív. Mert újra és újra elsodródunk, mert újra és újra belekerülünk azokba a folyamatokba, amik elvisznek minket Istentől. De a kegyelem, hogy lehet hozzá visszafordulni. Ezért hangzik el ez a prófétai szó az igéből, és ezért hangzik el most ez közöttünk. Hogy lássuk annak a súlyát, hogy Isten hatalmas, hogy a mi elveszettségünk is hatalmas, nem csak azoké, akiknek hatalmasnak látszik. És közben Isten kegyelme pedig végtelen. Jöjjünk hozzá, találjunk menedéket nála, újítsuk meg vele a szövetséget, erre van lehetőségünk. Ma, hiszen a szövetség megújításának a napja mindig ma van, van lehetőség a jövő heti alkalmainkban is, de akár az otthonainkban, mert Istent nem lehet ilyen módon keretek közé szorítani. És miközben halljuk ezeket a nehéz szavakat és igéket, Isten adja, hogy a lélek munkáljon bennünk hozzáfordulást, életet és annak a reménységét, hogy azt az utolsó napot, amelyel nem kell riogatni senkit, de tény, hogy rettentesen ijesztő lesz, azt a napot mi Krisztusban várjuk, a benne való elrejtettségben, és egyébként pedig örülhetünk annak, hogy Isten igazságot szolgáltat. Adja meg a mi Urunk, hogy tudjunk ebben erősödni, tudjuk ennek elhordozni a nehézségét. Sokkal nehezebb Istent így látni, hogy ő ilyen is és olyan is egyszerre, sokkal egyszerűbb megteremteni a magunk is egyszerű szerető Istenét. Adja, hogy tudjuk őt ebben a teljességben látni, és így erősödjön a hitünk napról napra. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megdöbbenve állunk az ítélet képei előtt. Nagyon idegen és távoli tőlünk, és mégis köszönjük, hogy a Te igédben elhordozható, és alázattal hódolunk előtted, Teremtő Isten, aki életre hívtad ezt a világot, és aki életet adsz és veszel el. Hódolunk előtted, gondviselő Istenünk, aki fenntartasz és bölcsen igazgatsz mindeneket. És jövünk hozzád, mennyei Atyánk, aki Krisztusban Atyánká lettél, aki hazavársz bennünket. Bocsáss meg, Urunk, amikor el akartunk felejteni téged, és szerettünk volna bezárni a mi kereteink közé. És kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket, és ments meg bennünket. Elveszettek vagyunk nélküled, de Krisztusban hisszük, hogy megtaláltak, és hozzád tartozhatunk. Újíts meg minket, Urunk, ezekben a napokban, ebben a vákumban, mennybemenetel és pünköst között. Mi magunk is várjuk, Szentlélek, a Te megerősítésedet, a Te kitöltésedet. Áld meg bennünket, mint gyülekezet, mint közösség is. Egyenként is, és a családjainkért is kérünk. A környezetünkben lévőkért, a munkatársainkért, a szomszédainkért. Mindazokért, Urunk, akiket csak ismerünk, és azon túl is. Könyörülj, Uram, a Te népeden, könyörülj az embereken. Kiáltunk, Urunk, az országunkért, a vezetőinkért is. Adj nekik bölcsességet, imádkozunk a világon mindenütt a testvéreinkért, akik hülyen tanúid, hogy erősítsd és védd őket az üldözésben is, és add, hogy minél többen, Uram, megismerjenek téged. Maradj velünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.